9 óra 24 perc, kedves hallgatóink, kinek mi a félelme, milyen fóbiáink vannak, amelyek sokszor a saját magunk számára is nevetségesnek tűnnek. És hát közben színészeink is megérkeztek, és őket is kérdezgettük arról, hogy egy színésznek milyen félelmei lehetnek. Kisbora és Németh Kristóf a vendégünk, a Tompa Miklós Társulat művészei. Jó reggelt, Isten hozott benneteket!
Jó reggelt!
Sziasztok, jó reggelt! Sziasztok.
És már így a téma kapcsán sikerült úgy megijeszteni benneteket, hogy Bora, te mondod, hogy még sosem izgultál így beszélgetés előtt.
Hát beszélgetés fóbiád van, netán?
Nem szeretek beszélgetni. Hát nem tudom, még Kristóffal sem voltam interjún, úgyhogy talán ezért, hogy még... Én még Kristófot nem is ismerem annyira, úgyhogy ezért is izgalmas, hogy itt vagyunk. Most én is megtudok róla egy csomó.
Hát akkor ismerkedjünk, mondjátok el, hogy mitől féltek. Kezdjük a legszörnyűbb informát.
Jó téma,
amit általában a leg... Hát igen, amit a legnehezebben árul el az ember, hogy mitől fél, mik a félelmei, ugye ez gyenge, nem is nem gyengeségre val, vagy utal, hanem az ember a gyengeségeiről, vagy a gyenge pontjairól nehezebben beszél.
Nekem nincs ilyen problémám, én szeretek a gyengeségeiről beszélni. Hát a színházban már tudják, meg a barátaim is, meg aki közelebb áll hozzám, az tudja, hogy tollfóbiám van, tehát hogy ezt jelmeztervezőnek is el kell mondjam, vagy olyan előadásban nem tudok lenni, ahol madarak vannak, mert egyszerűen tollfóbiám van gyerekkorom óta, de nagyon, tehát próbáltam ezzel dolgozni, de még igazán nem fogtam ennek a dolognak neki, hogy én ezt megoldjam, de... Imádom a madarakat, van is egy tetoválásom egy madárról, úgyhogy nem mondhatom, hogy a madarakat nem szeretem, sőt, csodálom a szabadságukat, vagy azt hiszem, nekem a szabadság az, ami a legfontosabb az életben, és valami abszurd ez az egész, hogy én ettől, pont ettől félek, de ez gyerekkoromtól, és bevittek a biológia terembe, én mondtam a tanárbácsinak ötödikbe, hogy de én félek, vagy fóbiám van a tollaktól, be kell jönni, le kell ülni, és fehér lettem, falfehér, és akkor kivittek. Aztán mindig háttal ültem a tanárnak, és akkor ott voltak a madarak.
De tollat tudsz rajzolni egyébként?
Ja, persze, így egy párat megfogok, vagy volt olyan kolléganőm, Kádár Noéminek az egyik előadásban, Doktor úrban egy olyan köntöse volt, ami tollakkal volt tele. Mondták, hogy műtól, persze, de hogy én azt látom, hogy az toll, tehát hiába. Meg volt olyan ruhám, azt hiszem pont a Fekete Péterben, hogy ilyen mű rózsaszín tollakkal volt, és... mondták, hogy műtól felhozták a varrodába, és mondták, hogy tessék ismerkedni vele, letették a varrónők az asztalomra. Akkor elkezdtem ismerkedni, és nem is, főpróbán vettem fel a ruhát, hogy ne legyen, tudod, hogy a színpad az segít az ilyeneken átlendülni, és egy jelenetben így nagy hisztiből hozzányúltam a ruhámhoz, mint a kislány, és így belemarkoltam a tollakba, és így elordítottam magam. Hát belefért a karakterembe, mert egy olyan lányt játszottam, de hogy elfeledkeztem, és úgy bele akartam csipni a szoknyámba egy hisztiből, és akkor úgy belemarkoltam. Akkor megijedtem, vagy így elfejérettem, de aztán ment tovább a dolog. A kollégáim nem értették, hogy mit visítozom ott, pedig nem szoktam. Tehát, hogy nyilván, hogy vannak helyzetek, amikor ezt megpróbálom megoldani, de pont most meséltem, hogy az Emma előadást is az utolsó sorból, a páholyból néztem végig, hogy, mert ugye madarak vannak, és elkezdtük próbálni az egyik előadás nagy terembe, és nagyon szeretek hátul járkálni, hogy az úgy valahogy oldja bennem a feszültséget, hogy a díszletek között, meg ott annyi járás van, és egyszer csak bepánikoltam, hogy a madarak, hogy vajon hova vannak téve annak a díszletnek a madara is. Akkor gyorsan futottam az ügyelőhöz, de már úgy, hogy behunytam a szemem, mert az volt az érzésem, hogy minden zsákban a madarak vannak, és közben a jerbárból voltak valami fa törmelékek, de hogy én elordítottam magam, hogy ott vannak a tollak, és mondták, hogy de azokat kellékesben viszi. Tehát, hogy ez, de durva, de hogy ez van. Nekem ez a fóbiám.
Kristóf?
Nekem a kutyáktól volt egy ilyen nagy félelmem, de hál' Istennek már ezt leküzdöttem. Kobakkal is tök jóban vagyunk. Boráj kutyával. Gyerekkoromban sokat mondogatta a nagymamám, hogy vigyázz, ne csináld ezt vagy azt, mert hogy megharap a kiskutya. És ezzel figyelmeztetném erre a szülőket, hogy ehhez hasonló mondatokkal ne próbáljanak megnevelni, mert hogy ez nekem így nagyon beragadt. És aztán ezt addig-addig mondogatták, hogy tényleg megharapott. Be is bizonyosodott. Három kutya nagyon durván megharapdált ilyen 5-6 éves koromban. És akkor olyan szinten féltem, hogy így átmentem az út. Tehát, hogyha jött szembe egy kutya, akkor átmentem az utca túloldalára. És aztán ez valahogy megszűnt. egyik.
De dolgoztál rajta, vagy csak hirtelen?
Annyira ez nem volt egy tudatos dolog, de egyszerűen annyi kutya jön szembe, hogy muszáj volt ezzel kezdeni valamit, és akkor ez így valahogy eltűnt, meg hál' Istennek aztán lettek ilyen pozitív tapasztalataim kutyákkal.
Bocsánat, ezt el kell mondjam, hogy nemrég azt hiszem, hogy az illatszertárt próbáltátok, amikor odaadtam neked Tóbiást, de nem is tudtam, hogy Kovak volt a másik, hogy fél, de hogy mondtam, hogy vigyázz rá, egy óras jövök, de muszáj volt, mert fel kellett valamit mondjak, és el kellett menni. Mert nem, körbevezettem a diákokat a színházba, és mondta Kristóf, hogy neki most nincs két jelenet, tehát olyan 40 percig, és ott hagytam a kutyával együtt, úgyhogy bocsáss meg, Kristóf.
De hogy is, de nem az meg, tehát ezt mondom, hogy az meg már tök jó volt.
Hát porháztat nagyomtam a kezébe, hogy ő szabad volt.
Korábban arról is beszélgettünk, ugye, hogy hát nyilván a félelmeinket is meg szoktuk álmodni, mi gyakran arról álmodunk Ildikóval, hogy elkésünk a műsorból, vagy így üres van a stúdió, és mi nem tudunk elérkezni ide, hogy megszólaljunk. A ti szakmátokhoz mi minden kötődik? A késés is lehet akár, vagy nem tudom, van-e ilyen?
Nekem vannak olyan álmaim, hogy már hallom a mindig zenés előadás. Szerintem nekem a zenés előadás egy ilyen nagy félelem, hogy ott énekelni kell, táncolni kell, szöveged van, érezzél valamit, sírjál, nevessél, hogy az valami olyan, és mindegyikben, amelyikben játsztam, az mind ilyen volt, és például azt álmodom, hogy megy a bevezető dalom, ahol egyedül kell énekeljek, a napszemüveg a fejemen van, ami nagyon civil egy operetben, de ez mindig a szemem. A mikroportom nincs feltéve, oda nézek, ott a jelmezem, visszafordulok, hogy vegyem le a napszemüveget, és már nincs ott a jelmezem, és már elindult a dal. Tehát, hogy basszus, a mikroport, a napszemüveg, s a jelmezem, hogy ne legyek civil, de és ezt nem egyszer álmodtam amúgy. Nem az, hogy a szöveget hanem hogy ellopják a jelmezt, hogy már, tehát hogy akkor futok be színpadra, és Eta, az előző öltöztetőnő próbál mindig öltöztetni, de hogy a mikroport, nem baj, hogy tréningben vagyok, csak a mikroport. Úgyhogy a mikroportoktól egyszerűen frászom van, hogy az nem, be van-e kapcsolva, ott van-e. Azt is mondtam, hogyha egyszer lehetne egy olyan lehetőséget, hogy úgy beépítsék azt a kicsi kütyüt, hogy ne legyen kábel és izé és elem,
akkor
biztos, jaj, az első lennék, aki bárhova beleszerelhetik, az arcomba, a homlokomba, a csuklomba, bárhova, csak ne kelljen azzal.
De álmodba közben énekelsz?
Igen, hát megy a már hallom, hogy Kati néni, a karmester, ő már indi, és mindenki húzza, és akkor ordítanak, hogy lekést, és ó, borzasztó, tehát, hogy de ja, és világosítok, sokszor vagyok a stúdióban, még egyetemista vagyok, akkor is operetben játszok, és én világosítok, és jön a dalom, és ott kéne álljak.
Nem lehet, hogy a civilségtől félsz, tehát attól, hogy nem vagy helyzetben, vagy hogy nem tudsz helyzetbe kerülni?
Nem feltétlenül. Az, hogy nem, hogy a jelmezem, hogy tudod, én általában két órával mindig előtte bemegyek. Mindegy, hogy fél nyolckor kerülök sorra, én két órával mindig ott vagyok, és pont ezért mindig nehezemre esik, amikor előtte van, hogy előtte kell lejárni, mert nincs máskor, amikor próbálni, és én mindig beosztom az időmet 5-től 7-ig. Tehát, hogy én bemelegítek, énekelek, kávézom, nem, tehát, hogy olvasok, elolvasom a szövegkönyvet, és amikor ezt az időt nekem megzavarják, de nem megzavarják, hanem mert kell próbálni, és mindenki akkor, akár egy zenekarnak, vagy másoknak akkor jó az az időpont, akkor ettől megijedek, hogy nem lesz időm, hogy nem tudok az, de és mindenben úgy vagyok, amilyen közös játék, hogy a saját időm legyen meg, mert azt hiszem, hogy lassabban tudok néha. Tehát, hogy kell nekem az az idő, hogy én felfogjam. Amikor vezetni tanultam, is így volt, hogy hagyjanak egy kicsit egyedül, hogy én nézzem meg, hogy az, hogy ne mondják, hogy jaj, nem lehet azt, mert akkor ez és ez történik, hanem hogy hagyják, hogy azt én nézzem meg.
Félyem, mondta a fék. De mondom, miért? Tehát ne kérdezz meg, hogy miért, csak nyomjad a féket, ha mondom, hogy fék, mert aztán utána meg késő, tudod.
Igen, és hogyha valamit nem értek meg, hogyha nem tudok teljes mértékben megérteni, akkor nem tudom csinálni. Hmm. Úgyhogy...
Kristóf, most rád figyelünk.
Hú, igen, amúgy ez, amit a végén mondta, ez nekem is így van, hogy hasonlóan működünk. Így próbafolyamatoknál is, főleg az elején így van, szokott lenni egy ilyen homály, hogy így mondogat dolgokat a rendező is, mint hogyha nem egy nyelvet beszélnénk, mert mint hogy konkrétan, mintha ő japánul beszélne, én meg magyarul érteném. Egyébként az álmokról annyit, hogy nekem volt olyan álmom, hogy arra ébredtem az álmomban, hogy tapsolnak, és egy színpadon van az ágyam, ami nagyon durva volt.
De szépen felébredtél.
Igen, így felültem, és fények, minden, és hogy nem tudtam, hogy milyen előadásban vagyok, meg hogy milyen szöveg, csak hogy az ágyam valahogy felkerült a színpadra. Rólótól való félelem már, mint attól, hogy kimegy a szöveg, nem tudom, az neked van-e. Néha az iszonyatos rémálmokat tud okozni.
Ugyanígy zenés előadásban volt egyszer, hogy de tényleg kezdődött a dal, és tudtam, hogy a harmadik sor nem jut eszembe, és már nem volt időm kimenni a szövegkönyvhöz, vagy a sugóhoz, vagy bármi is. És ez is egy zenés előadás volt. Kati néni elkezdte húzni, lement az intro, tudtam az első két mondat, azt tudtam, hogy tudom. És képzeljétek el, a harmadikat a szám kimondta, és a hangom kiénekelte. Úgyhogy én nem tudtam. Tehát, hogy annyira emlékezett a testem, a hangszálaim, az izmaim, hogy túl vagyok a harmadik mond, és azt nem tudtam. És ezt így felfogni, hogy valahogy én ezt kell megtanuljam, hogy bízzak abba, amim van, vagy amit tanulok, vagy amit csinálok, mert a test, a hang, az elme, ezek szépen kézzel fogva vannak. Igen, igen, de szerintem én túl sokat stresszelek itt színpadon, vagy előtte főleg, hogy hú, az nem fog eszem, és szerintem ezért van félelmem a zenés dolgoktól, hogy ott például sokkal egy koncerten, amikor van a színházban koncert, akkor például sokkal jobban izgulok a daltól, hogy fogom-e tudni a szöveget, mert egy előadásban bármikor tudok improvizálni valamit. Mert szünetet tartok, mert én úgy érzem, mondjuk. De a dalnál nincs, és pont emiatt sokkal nagyobb izgalom, hogyha van, te kell énekelni.
És izgalmas nekünk is belelátni, vagy belétek látni ilyen módon, mert mi csak idézőjelesen beülünk, és nézzük az előadást, és sokszor nem gondolunk bele, hogy milyen út vezetett odáig, hogy ti megmutassatok egy-egy karaktert. Hát most egy kicsit a mulatság útjára is kíváncsiak vagyunk. Jó, 17-18-án ugye bemutató Keresztes Attila rendezésében. Hát kicsit meséljetek erről a munkafolyamatról.
Borom.
Jó, akkor én kezdtem.
Kezdhetem én.
Hát én úgy voltam ezzel a mulatsággal, én egyetem is a koromban láttam, ez három férfira van írva. Három legényre. Így írja Ambrozsák. És tudtam, hogy, vagyis Szabi a tanúm rá, hogy akkor láttam, hogy mulatság, Attila rendezi, mondtam, Szabi, én ebben benne leszek. Hát ez és az elmém tudta, hogy ez három férfi szereplő. Mondom, Attila, meg fog valamit csavarni a dologban. És amikor kijött a szereposztás, akkor három férfi és három nő. Tehát, hogy van egy női változat az előadásnak, és van egy férfi változat. Nem látjuk, hogy a másik csapat mit próbál. Ez nagyon...
Jó, de érdekes.
Engem ez nagyon inspirál, hogy készül valaki, valami, egy ugyanolyan előadás, mint a miénk, és egy teljesen más. És most már azt is érzem, hogy ez a szöveg, ha bár mondom, férfiakra lett írva, én nem is tudom elképzelni, hogy szólal meg a férfiak nyelvén, mert ez abszolút női dolog. Habár ez egy tényleg, hogy azért is, ezt Attila is mondta, hogy azért rendezi meg nőkkel is, mert ez egy olyan, tehát olyan problémákat boncolgatunk, ami nem csak egy férfinek a problémája, hanem ugyanúgy egy nőé is. És ez nagyon szimpatikus.
És akkor itt a férfi oldal is?
Igen, azt mondta, az életről szól, amiben hát azért így vannak nők is. Illetve hát az élet, hát sőt.
Nő nélkül nincs élet, hát csak szólok.
Hát, és férfi nélkül? Na mindig.
Hát persze, na, de...
Új, menjünk.
Milyen jó, hogy el egy közös előadás, és igen.
De hogy igen, ezért is nagyon jó, hogy a kettő együtt van, mert hogy arról szól az előadás tulajdonképpen, hogy az élet fontosabb eseményeit próbálják feldolgozni egy ilyen beszorult helyzetben. Mert hogy tulajdonképpen, ugye mivel egy abszurd dráma, tulajdonképpen drámaiatlan az egész, vagy amúgy nem történik semmi, és ez a három emberke próbálja lemodellezni tulajdonképpen az életet, így a semmiből. Tehát próbálnak egy temetést összehozni, próbálnak mulatni alapvetően, ez az alapkoncepció, hogy keresik a mulatságot, és igen, abszolút ez nőkre és férfiakra is lebontottam.
Mert hogy mulatságra mindig van okunk. Az, ha szomorúak vagyunk, azért iszunk, és hogyha vidámak, akkor azért iszunk.
Tehát meg azt is fogalmaztuk meg együtt, hogy az is nagyon fontos, hogy amikor történik valami, azt megünnepeljük. Megünnepeljük a születést, az esküvő, ugye, akár a temetés, az mondjuk nem ünnep, de hogy az is egy összejövetel, egy... Tehát, hogy ezeket meg kell ünnepelni, hogy le kell tenni azt a pontot arra a dologra, hogy ezzel koronázzuk meg.
Igen, Gereszes Attila előadásaiban úgy hozzászoktunk, hogy létkérdéseket is feszeljek, még akkor is, hogyha nem egészen direkt módon. Miért vagyunk itt? Hogy vagyunk itt? Mi célból? És még mi mindent lehetne tenni azért, hogy jobban legyünk?
És most kifejezetten érdekes az, hogy két szempontból vizsgálja ezeket a létkérdéseket, egy férfi szempont és egy női szempont is megjelenik a színpadon, és az izgalmas még ezen felül a történetben az, hogy két különböző előadás ugyanarra a témára. Tehát az ember gyakorlatilag nem is tudja, hogy most például bemutató melyik szereposztásban láthatja az előadást.
Nem is kérdezzük meg.
Nem is kérdezzétek meg.
De hogy most
sem mondjuk el.
Feltételeztem ezt, de hogy most is így van? Tehát, hogy benneteket is megdolgoz a szöveg akár? Vagy,
igen, abszolút. Tehát, hogy az... Amúgy mind a ketten ugyanazt a karaktert játszuk, és mi vagyunk az okoskodók, tehát, vagyis nem is okoskodók, mert nekem abszolút szimpatikus.
Ezért vagyunk most itt.
Nem igaz, nem igaz. Hogy nekem ezért szimpatikus, hogy én is az a típusú ember vagyok, hogy ha te azt mondod, hogy sütni fog a nap, jó, de hogy? Tehát bizonyíts be nekem, mutasd meg, hogy hol, hogy. Tehát, hogy nem hiszem csak ugye, hogyha te mondasz valamit, és pont ezért, hogy a másik karakter, amit Kádár Noémi játszik, ő például az, hogy ő, mert ha én azt mondtam, hogy süt a nap, akkor süt a nap. És Keresztes Varga Andrea, ő az, aki kettőnk között, hogy próbál kapcsolódni, hogy hol ezzel, hol azzal, aztán őt kezdjük kicsinálni lassan, ez a két erő, vagy két pólus. És tehát tényleg, én például azt mondom el, és az egyik kedvenc mondatom, hogy minden lehet, de csak majdnem, sohasem igazán, hogy ezért megyünk bele a mulatság helyett a temetésbe, hogy valami történjen, mindegy, hogy az nem mulatság, csak hogy valami igazi legyen, és nekem ez a legszimpatikusabb, hogy mert nézd meg, hogy élünk, hogy egy csomó ilyen van, hogy olyan majdnem élünk, és sok esetben nem élünk, vagy nem vagyunk. Nekem nagyon szimpi ez a darab, ha bár én azt gondoltam, hogy abszurdot, és ezt szeretem benne, hogy abszurd maga a dráma, de az, amit mi csinálunk, az kőkemény realista helyzet. Tehát, hogyha én nem halok bele abba, hogy itt nem lesz mulatság, hogy nincs élet, hogy nincs szeretet, hogy nincs élvezet, hogy semmi nincs, csak olyan minden majdnem, akkor ebben nem, hogyha te nem halsz bele az abszurdba, akkor nem ér semmit.
Egyébként nagyon érdekes volt az is, hogy addig, nem tudom nektek hogy volt, de hogy mi addig szinte nem tudtuk megtanulni ezt a szöveget, amíg nem tudtuk lélektanilag realizmusból levezetni, hogy mi miért van, mi miért történik, mit miért mondunk, mert hogy valahogy csak úgy tudtuk ezt az abszurd összevisszaságot valami rendszerbe fogni. És nagyon érdekes volt úgy, hogy így dolgozni ezzel a szöveggel. Amúgy nagyon szerettem én is, hogy ilyen teljesen kicsavart az egész, és mégis mi folyamatosan küzdünk ezzel, és keresünk benne egy ilyen rendszert. Teljesen önmagában az, hogy keressük ennek a realitását, az szerintem egy abszurd helyzet. Ja, egyébként az én partnereim Varga Balázs, aki az agresszort játsza, ugye én vagyok az okoskodó, és Barta László Zsolt öcsi az áldozat.
Igen, és bocsáss meg, ezt még elmondom, hogyha megérted ennek a rendszerét, vagy megérted ezt az egészet, akkor meg teljesen természetes. Tehát, hogy abszolút tudod követni a dolgot, de amikor először elolvastad, akkor úgy, fú, de hogy ahogy Attila felvázol egy helyzetet, akkor, hogyha abban vagy, akkor már tudod követni ezt a szöveget.
Két előadás szereplőit is szoktatok beszélgetni?
Nem.
Keresztesen keresztül, tőle Attilán keresztül.
Meg a Noémi, aki a súgunk.
Igen,
mert
igen.
Ott van mind a két. Noémi, a fiúknál lesz fogva?
Kik a jobbak?
Egyértelmű, hogy a nők a jobbak. Hát mindig nem csak ügyszerek.
Gratulálok, a rendező most tudta meg, hogy akkor kinek kell szólni, hogy ne adjon tovább. Igen, tehát mulatság május 17-én és 18-án keresztül Attila rendezésében, és abban reménykedünk, hogy a következő időszakban azért még fogunk még több részletet elárulni erről az előadásról, és nektek nem tudom, sok megértést még, vagy felfedezést a szöveg által.
Úgy legyen.
Köszönjük szépen. Köszönjük.
Hálásak vagyunk, hogy itt voltatok, és várunk vissza.